Die macht Versuchung. Köszönjük neked, megváltó Krisztus, a te húsvéti győzelmedet. Köszönjük, hogy a halál nem tarthatott fogságában téged. Köszönjük, hogy nem váltál az enyészet martalékává. Köszönjük, hogy diadalmasan előjöttél a félelmetes halottak birodalmából. Köszönjük hálaadással, hogy ebben a húsvéti győzelemben minket is részesíteni kívánsz. Köszönjük, hogy újra és újra hangzik szerte ezen a világon most, a nagyon próbákkal terhes időkben, hogy Jézus él. És hogyha ő él, akkor mi is élünk. Ó, bárcsak átélnénk újra a feltámadottal való csodálatos találkozásnak az örömét. Urunk, erre sóvárog a mi szívünk. Az a szív, amelyik sokszor tele van aggodalommal, szorongással, félelemmel, csüggedéssel, amelyik sokszor fél az elmúlástól, annak fájdalmától, és még inkább retteg attól, ami a halál után következik, mert sokan még mindig nem tudják, hogy mi az a folytatás, amiről te annyit beszéltél már nekünk. Istenünk, kérünk téged, hogy Jézus Krisztus győzelmének örömével ajándékozz meg minket e húsvét ünnepén. Üzd el szent lelked világossága által szívünk félelmét, szorongását, ürességét, és oldozz fel minket minden bűnkötelékből, hogy szabadon tudjunk ünnepet ülni a te színed előtt, húsvét örömében. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 232-es énekünknek az első két versét. A 232-es énekünk így kezdődik. Győzelmet vettél, ó feltámadott.
Jesus.
Drága testvérem, olvasom a húsvét evangéliumát, hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel, amit az írva található a Lukács evangéliumának 24. részében, az 5. vers második felétől kezdődően. Felolvasom a húsvéti evangéliumot a Lukács evangéliumának 24. részéből, az 5. vers második felétől kezdődően, egészen a 7. verssel bezárólag. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rá, mint beszélt nektek még, mikor Galileában volt, mondván, szükség az ember fiának átadni a bűnös emberek kezébe, és megfeszítetni, és harmad napon feltámadni. Nincs itt, hanem feltámadott. Drága testvérek, nehezen tudjuk elképzelni a húsvét hajnalában a Jézus sírjához siető asszonyoknak a rettenetes csalódását és döbbenetét, amikor kiderült, hogy nincs ott, akit keresnek. Üres a sír. Úgy tűnik, hogy már a halott Krisztust keresésük is hiába valóvá lett. Tudjuk, azzal a szándékkal mentek, hogy megkenjék a halott testét, bebalzsamozzák, hisz nagypéntek délután olyan septében vették le Jézus holttestét a keresztről, és vitték a sírkamrába, mert közeledett a páska ünnep, a szombat, és akkor nem volt idejük az asszonyoknak. Jézus temetése körül az utolsó kegyeletteljes szertartásokat elvégezni. És most, amikor ott vannak, a sír előtt döbbenten látják, hogy nincs itt. Nincs itt, akit kerestünk. Nincs itt végső reménységünk, még halott formában sem. Ó, drága testvérek, hányszor és hányszor megfogalmazódik sok-sok ember szívében ez a rövid, fájdalmas felismerés és kijelentés. Nincs itt. Eszembe jut egy volt osztálytársam, aki egy gazdag családból származott egyedüli gyermekként. De soha nem volt öröme a családban. Mindig mellőzöttnek érezte magát, mert a szülei csak a karrier után futottak. Aztán gyorsan belemenekült egy házasságba, keresve a házasságban azt, ami nem volt otthon. És néhány év után, két gyerek után már rádöbbent, csalódott szívvel arra, hogy nincs itt. A házasságban sincs itt az, amit otthon hiányoltam, amit a házasságban reméltem, nincs itt. Aztán elvált. Eszembe jut egy kicsi unokánk, a konyhában a rádió mellett volt egy kis tálkában mindig néhány cukorka. És amikor jött hozzánk, akkor észrevette, aztán kezdett rájárni. Oda tolta a széket, felkapaszkodott, és örömmel kezdte majszolni. Aztán rádöbbentünk néhány alkalom után, ennek nem lesz jó vége ennyi édességet enni, és akkor eltüntettük a tálkát. És egyszer jön megint hozzánk, nagy boldogan tolja a széket, mászik fel, és csalódva, szomorúan állapítja meg, így mutatva, kicsi ujjával. Ott nincs semmi. Drága testvérek, életünknek alapérzése ez. Nagyon sokszor. Hol keresed életed örömét? Hol keresed szíved megnyugvását? Kinél reméled életed megoldását? Nincs itt. Micsoda kétségbeejtő felismerés ez? Olvastam, hogy néhány évvel ezelőtt történt, egy máromorosi fiatalember a barátaival ment vissza spanyolországi munkára, és útközben megálltak Párizsban egy kicsit szórakozni. Aztán elmentek egy bordélyházba. És amikor ez a máromorosi fiatalember is benyújtotta az igényét, hogy kapjon ő is egy rövid időre pénzért, egy kis testi örömöt, akkor, mikor kihoznak neki egy lányt, akkor döbbenten tapasztalja, ismeri fel, hogy az nem más, mint az ő húga, akiről azt tudta csak, hogy Franciaországban dolgozik valahol. Ment bordélyházba örömöt keresni, és rádöbbent, hogy nincs ott az az öröm, amit keresett. Sőt, ilyen pofonszerűen kapta vissza az élettől azt, amit ő másnál egy kis pénzért keresett. Testvérek, lehetne még sorolni azt a döbbenetet, amire eljut sok-sok ember, amikor felismeri, hogy nincs itt sem, ott sem, amott sem, sem a mámorban, sem az alkoholban, sem a drogban, sem egy kis kalandban, sem a pénzben, sem az anyagi bőségben, nincs ott élete, tartós öröme és megoldása. Tudjuk, nagy francia forradalom 18. század végén kivívta a szellem szabadságát. Amikor azt mondták, nincs Isten, amikor az értelem mindenek fölé került, amikor ennek a filozófiai vonulatnak nyomán megszületett a német filozófus Nietzsche tanítása is, az Isten halott, nincs itt, nincs is rá szükség ebben a világban. Hadd éljen az ember szabadon, Isten minden nyügétől, az egyház minden kontrolljától. Ne szóljon bele senki a szabaddá lett, felnőtté vált, értelmes ember életébe. Kányádi Sándor fogalmazza meg egyik rövid versében ezt a döbbenetes élethelyzetet. Ültem az Isten sírján, megkönnyebbültem. Enyém a lelkem, s írhám, megmenekültem. Felálltam, és visszarogytam. Nem volt ahová mennem. Erőm se volt. A harcban megöregettem. Testvérek, nem lehet az Isten sírjára úgy ráülnie a magát győztesnek, kikiáltó embernek, hogy előbb-utóbb ne döbben rá arra, hogy nincs kihez menekülnie. Hiába mondja magáénak a lelkét, az irháját, a pénzét, az életét. Feláll, és visszarogy. Mert nincs hová mennie. Mert nincs erő legyőzni a bűnt, a kísértést. Nincs erő föléje emelkedni a halálfélelemnek. Különösen most a koronavírusos járvány idején. Nincs erő legyőzni azt a rettenetet, ami ránk szakad gyakran. De milyen jó, drágáim, hogy a húsvéti örömhír nem áll meg itt. Az angyalok nem csak ennyit mondtak az üres sírkamránál az asszonyoknak, hogy nincs itt, akit keresnek. Miért keresitek a holtak között az élőt? Ne a holtak között keresd az életedet. Ne a halott dolgok között keresd életed örömét. Ne a mulandó semmiségek után futva keresd életed megoldását. Azt mondták az angyalok, nincs itt. Miért? Mert feltámadott. Mert feltámadott. Feltámadott. Vajon érti ezt ma a világ? Hiszi ezt ma az ember? Hogy van a halál fölött valaki, aki urrá lett az emuláson, az enyészeten? Ó, drága testvérem, micsoda döbbenettel, csalódással hallgatnám a sok ember azt, ha én azt mondanám, hogy nincs feltámadás. Hogy Krisztus nem támad fel. Ugye megbotránkoznátok, hogy húsvét ünnepén egy pap hogy állít ilyet? De testvérek, nézzünk őszintén a szívünk mélyére. Hány és hány református ember, még templomos ember is, ha megbogarásszuk a szíve mélyét, őszintén be kell, hogy vallja, nem hiszi a feltámadást. Azt, hogy talán Krisztus Isten létére, hát netán feltámadt, rég történelmi múlthoz tartozó esemény, de hogy mi is feltámadunk, ez a romlandó, rothadó test, amelyik porrá lesz, egyszer előjön. Ki hiszi ezt? Most testvérek, döbbenettel állunk mi is a húsvét titka előtt. Mert hogy a húsvét titka az élet titka. Tudósok, biológusok, kutatók ma is azt mondják, hogy az élet különböző megnyilvánulásai, jelenségei tudjuk kutatni, vizsgálni, de közben nem tudjuk, hogy mi maga az élet. Drága testvérek, nekünk nem elég egy távoli, teremtő Isten eszméje. Nekünk egy megváltó Isten kell. Egy megváltó Krisztus kell. Nekünk egy megtartó Isten kell. Nekünk egy bűnbocsátó, szerető Atya kell, aki letörli könnyeinket, aki megvigaszt a gyászunkban, aki kézen fog és vezet, aki tanácsot ad a tanácstalanságunkban. Nekünk ilyen Isten kell. És milyen áron lehet nekünk ilyen élő Krisztusunk, ilyen feltámadott Krisztusunk? A kereszt árán. A kereszt árán, ahol Jézus Krisztus letette az ő drága életét. Érted és élette. Jött üres kézzel erre a világba. Nincs tele módon. Nem gyűjtött semmi kincset. Egyik gyönyörű vers úgy fogalmaz, úgy jött Jézus közénk, hogy másé volt a bölcső, ahol gyermekfeje földre érkeztekor édesen megpihent. Másé volt a barom, melyen engedelmes, hős halálra szántan Jeruzsálembe ment. De vérző keresztje, tövis koronája, övé volt egyedül, egyedül, egyedül. Másé volt a kenyér, mit megáldó keze selyemfüves réten 5000-eknek szétosztott. Másé volt a hal is, mely a kenyér mellé 5000 mosolyjá szét sokszorozódott. De vérző keresztje, tövis koronája, övé volt egyedül, egyedül, egyedül. Másé volt a csónak, amelyben felállva Genezáret ringó tengerén tanított. Másé a kőpárna, vérgyöngyös homlok a Gecsemáné kertben, melyen megnyugodott. De vérző keresztje, tövis koronája, övé volt egyedül, egyedül, egyedül. Másé volt a hely is, kölcsönkért bárányból végső vacsoráját, ahol elköltötte. Másé volt a sír is, meggyilkolt szentestét Koponyahegy után, amelyik befette. De vérző keresztje, tövis koronája övé volt. Egyedül, egyedül, egyedül. És drágáim, azért, mert ő mindezt fölvállalta, egyedül. Ezért van nekünk esélyünk egy feltámadott, krisztusi, tiszta, bűntőlmentes, új életre. Azt mondja az angyal az asszonyoknak. Nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rá, mit mondta ő. Szükség az ember fiának átadni a bűnös emberek kezébe. És megfeszítetni és harmadnapon feltámadni. Drágáim, mi a legnagyobb szükség ennek a világnak? Most talán azt mondanánk koronavírusos járvány kellős közepén, hogy egyre több lélegeztető gépekre lenne szüksége az emberiségnek. Ez is igaz. Vagy még inkább szükség lenne végleg arra a vakcinára, amelyiket, ha bekapjuk, megállítja ezt a fertőzést. Testvérek, meghosszabbítaná egy ilyen vakcina, ami előbb-utóbb úgyis meg lesz, meg fogja hosszabbítani sok-sok ember földi életét. De kérdezem én, mire? Azért, hogy folytassa bűnös életmódját ott, ahol a járvány előtt? Mire? Mire akarod, hogy meghosszabbodjék az életed? Arra kinkeserves küzdelemre, amelyikben semmi öröme nincs? Arra reménytelen helyzetre, amiben nem tudsz megvigasztalódni gyászodban? Kinek van szüksége ilyen folytatásra? Nekünk másféle szükségünk van. Ez az élet nem elég, ahogy mondja egy költő. Több kell. Több kell. Ez a lét nem elég. Testvérek, maga az élet egyetlen hiányunk. Több és teljesebb élet az, amit kívánunk. És ez a Krisztusban nyerhető új élet, a feltámadott Krisztus új élete. Egyszer egy muzulmán férfi azzal győzködte az egyik keresztényt, hogy látod, mi föl tudjuk mutatni a mi prófétánknak, Mohamednek a sírját. Ez a bizonyíték arra nézve, hogy ő él. A keresztény erre azt válaszolta csendesen, mi pedig azért nem tudjuk fölmutatni a mi Urunk holttestét és sírját, mert ő feltámadt. Nekünk nem csak arra kell bizonyíték, hogy valaha egy próféta élt, hanem nekünk ennél több kell. Olyan próféta, olyan megváltó, aki nem csak meghalt, hanem aki le is győzte a halált. Mert meghalni én is tudok. De feltámadni egyedül nem tudok. Új életet kezdeni egyedül magam erejéből nem tudok. Megbocsátani, szeretni a magam erejéből nem tudok. Tehetetlen vagyok a bűn miatt, ezért van szükségem nekem egy élő megváltó. Drágáim, milyen megváltónk van nekünk? Élő Krisztusunk, élő hitünk. Tudjuk, amikor már valami elértéktelenedik a mi háztartásunkban, akkor limlommá válik, szemétté lesz, értéktelenként kidobjuk. Testvérek, a keresztény hitünk elértéktelenedett hit-e? Vagy lüktető, dinamikus, erőteljes Krisztus győzelmét valló hit? Mert ha halott hit, arra nincs szükség a világnak. Ha másoknak nem tudunk reményt nyújtani a reménytelenségében, akkor feleslegesen pusztítjuk itt a kenyeret. Nekünk élő Krisztusra van szükségünk, aki feltámadott, és minket is fel fog támasztani. Igen, de jöhetnek megint a racionális, okoskodó emberek, hogyan fog ez a rothadó hús-vértest egyszer feltámadni. Drágáim, ugyanezt kérdezte egyszer egy kételkedő ember Newtontól, a neves tudóstól. Szeretném én azt tudni, hogyan szedi majd össze az Isten a feltámadáskor a halottakat, mondta a kételkedő. Erre derűs mosolya a nagy tudós kihúzott egy fiókot, belenyújt egy dobozba, kivett egy marék vasreszeléket, kiöntötte az asztalra, utána vett egy nagy mágnest, föléje vitte. Persze, hogy a vasreszeléket magához vonzotta, egybegyűjtötte, és akkor azt mondta a kételkedő barátjának, nézd csak, így fogja Isten összegyűjteni a halottakat. Hát, ha egy mágnesnek van hatalma a vasreszelékeket összegyűjteni, hogy ne lenne a Teremtő Istennek hatalma minket újból a porból előhozni? Drágáim, nagy kérdés, hogy tudjuk-e, hisszük-e, hogy nincs ott a sírban Krisztus? Mert feltámadott. Mert nekünk húsvét öröme a hétköznapokban is szükséges. Nem csak most egy-két pirosbetűs naptári napon, hanem a hétköznapok mélységében is. És nem mindegy az, drágáim, Mi történt?
Mellőzés, beállítás, most megállt a videó. Mennyi van? Vissza fogjuk hallgatni Orbán az a gondolat, amit be kell fejeznie, és azt az úrvacsoraival ezek szerint úgyse fért volna rá. Meg tud most jegyezni, hogy hol van a gondolataidat?
Most már itt a végén. Most itt
ugyanazt, amit a múltkor, hogy nincs adathasználati terv, beállítva 100 megabájt felhasználat. Na, írhatunk.
De te ezt a múltkor megkérdezted a gyerekektől, és mit tudtak, nem tudtak.
Tamás, hogy mellőzzük, csak most kérdés.
Hát én, hogy arra én meg szoktam nyomni azt, hogy mellőzés.
Na, akkor oda folytatjuk most. Csak az utolsó gondolatot hallgassuk meg, jó?
Nem hallgatjuk meg. Nyom meg, és folytatjuk már is, és én befejezem 3 perc alatt. És aztán Mária valahogy összerakja ott. Meg kell mondani, hogy megállt meg, nem a mi hibánk. Én nem kezdem előre.
Jaj, szó sem róla.
Tedd vissza szépen a helyére, nyom meg azt, hogy mellőzés,
jó,
és utána nyom meg újra a gombot.
Jó. Az utolsó gondolatodat azért szerintem mondjad előre, már nem tudom, melyik volt az utolsó gondolatod, nem fontos.
Drágáim, hadd zárjam ezt a husvéti üzenetet egy Turmezei Erzsébet vers idézettel. Húsvét előtt nehéz, szomorú léptek. Húsvét előtt zokogó bús miértek. Húsvét előtt ajtók kemények zártak. Húsvét előtt arcok fakóra váltak, húsvét előtt szívek üres szegények, húsvét előtt kihamvadott remények, húsvét előtt egy nagy minden hiába, bús eltemetkezés az éjszakába. De húsvét lett, feltámadott a Mester, húsvét után elgyásszal, könnyekkel, húsvét után futni a hírrel, frissen. Húsvét után? Már nem kérdezni mit sem. Húsvét után új cél és új sietség. Jézus él, nincs út, amely messze esnék. Húsvét után erő, diadal, élet. Csak azokért sírjunk húsvéti könnyen, akik még mindig húsvét előtt élnek. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, örül a mi szívünk annak, hogy mi nem húsvét előtt kell éljünk. Nem egy halott Krisztust kell keresgélni. Köszönjük, hogy élő megtartónk van. Köszönjük, hogy ma is hangzik a feltámadás örömhíre. És ez eljuthat hozzánk, még ilyen furcsa, zárt körülmények között is. Köszönjük neked az új világ technikai lehetőségeit, amin keresztül eljuthat a feltámadás szava hozzánk. Istenünk, áldj meg minket elzártságunkban is, hogy oda is betörjön a húsvét örömének fénye, és beragyogja otthonainkat, és szívünkből elűzze a félelmet, az aggodalmat, a szorongást. Köszönjük, hogy a te győzelmi örömödben kívánsz részesíteni mindnyájunkat. Azért a Krisztusért, Atyánk, aki életét adta értünk a kereszten, hogy nekünk ne csak megújult földi életünk, hanem örök életünk is legyen. Amen. Mondjuk el, drágáim, az Úrtól tanult imán. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drágáim, most az úrvacsorához készülve énekeljük a 264. énekünknek az első versét. A 264. énekünk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. Drágáim, hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Írva található ez Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében a 11. részben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, mely ti értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondta. A poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdetitek, amíg ő visszajön. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, és issza az Úrnak pohrát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és ebből a pohárból úgy egyék, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Amen. Drágáim, készüljünk-e királyi vendégségre, bűnbánattal, alázattal. Valljuk meg a mi bűneinket imádságban. Teremtő szent Istenünk, aki a bűnt nem szenvedheted. Aki a bűnöst bűn ellenére is szereted. Irgalmazz nékünk. Vedd el bűneink terhét. Oldozz fel minden démoni köteléktől. Üszd ki szívünk homályát, kétejét, hitetlenségét. Adj nekünk igazi, győztes, húsvéti hitet. Köszönjük, hogy kérhetjük a te bocsánatodat ismét, és hisszük, hogy annak birtokában megsegítesz minket egymásnak is megbocsátani, és egymástól bocsánatot kérni. Ebben légy segítségül nekünk, Atyánk, most, amikor szeretnénk nagyon őszintén, tiszta szívvel, komolyan megállni a te színed előtt, és magunkhoz venni a bocsánat jegyeit. Amen. Bűnvallásunk után, gyertek, drágáim, valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi korunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. alászállt a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszent egyházat, szentek egyességét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Drágáim, néhány kérdést teszek előtökbe, melyekre úrvacsorához készülve feleljetek meg őszintén hallható szóval. Azt kérdem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban és szentségben teremtett első ember bűnösete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, és Isten színe előtt meg nem állhattok? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Én hiszem és vallom. Másodszor, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörült, és az ő szent fiát, Jézus Krisztus elküldte áldozatul érettünk azért, hogy bűneinket elvegye, és a kározat erejét megtörje, és hitáltal minket megigazítson. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Én hiszem és vallom. Harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és átvisz az ő örök dicsőségébe. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Én hiszem és vallom. Végül mindezeket elhívén ígéritek-e? Fogadjátok-e, hogy a kegyelemért hálából ezután élteteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban az ő dicsőségére igyekeztek élni? Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad Isten, ingyen kegyelemből mindnyájunk számára. Amen. Most pedig, drágáim, kiki otthoni csendjében vegye magához, vagy adja át társának az úrvacsora jegyeit, kezdjük természetesen a kenyérrel, és utána folytatjuk a borral. Jézus mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igényével. Megbocsáttattak a te bűneid, eredj el békességgel. Drágáim, adjunk hálát imádságban az elvett javakért. Édesatyán, köszönjük neked bocsánatod jegyeit. Amilyen látható a kenyér és a bor, ugyanolyan valóságos a te bocsánatod számunkra. Köszönjük, hogy ez most elérkezhetett hozzánk. Köszönjük, hogy feloldoztattunk bűneink súlya alól, és elküldesz minket a hétköznapokba is, a te békességed birtokában. Istenünk, adj nekünk hálás szívet, hogy mindig meg tudjuk köszönni neked a mindennapi kenyeret, a te gondoskodó szeretetedet, az otthonunkat, a szeretteinket, az egészségünket, a munkaképességünket, de mindenek fölött a mi üdvösségünket. Amen. Drágáim, áldásra készülve énekeljük a 172-es énekünknek az első két versét. A 172-es énekünk első verse így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk! Isten áldását. A minden kegyelemnek Istene, aki az örök dicsőségére hívott el minket, ő tegyen minket szilárdokká, álhatatosokká az ő követésében. Ővé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.